Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2024.
július 5-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmise áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyam. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, odahelyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istenem, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, e szép mai napon. Amen. A nap pozitív gondolatát ezúttal Feleki László író és újságírótól kölcsönöztem. Szerinte, ha az ember nevetni tud a bosszúságokon, derű ragyogja be az egész életét. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a folytatásban hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő emeséket és saroltákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Ezután fellapozzuk majd a kalendáriumot, és felelevenítjük július 5-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, újabb műsorismertetéssel pedig én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
James Irving űrhajós imája a Holdon. Ha megszólítalak, Uram, tudom első kérdésed hozzám, szükséged van rám, s mindjárt válaszolsz, itt vagyok, nem láthatsz meg, de én vagyok a fény, amelyben mindent látsz. Nem hallasz, s mégis kezed ereje vagyok, cselekszem akkor is, ha nem ismerem útjaimat, és alkotok akkor is, ha művemet nem ismered.
Hallgassák meg híreinket! A keresztények öröme azon a bizonyosságon alapszik, hogy minden helyzettel, Isten szerető tekintetével kísérve, a tőle származó bátorsággal és erővel néznek szembe. A szentek megtapasztalták ezt az örömet, és tanúságot tettek róla még sok megpróbáltatás közepette is, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Vladimir Martinovicsal, Montenegró turizmusért felelős miniszterével egyeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, jelentette be közleményében a szaktárca. A felek a térség gazdasági teljesítményét és turisztikai potenciálját befolyásoló nemzetközi folyamatok mellett áttekintették a két ország közti együttműködések elmélyítésének lehetséges területeit is. Nagy Márton az egyeztetésen kiemelte, Montenegró Magyarország fontos partnere, a két ország közötti külkereskedelmi termékforgalom értéke 2023-ban már megközelítette a 100 millió eurót, ami a megelőző évekhez képest érdemi előrelépést jelent. Montenegró a magyar kifektetéseket tekintve is kiemelt partnerország, 2022-ben a magyar tőke 21. célországa volt, az oda áramló hazai tőke értéke 314 millió eurót tett ki. Egyre jobban élénkül a kínai beutazó turizmus Magyarországon és Európában, mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója az Európai Unió Tanácsa Soros Magyar Elnökségének nyitányaként a Magyar Turisztikai Ügynökség által megrendezett Európa-Kína turizmus dialógus sajtótájékoztatóján Budapesten. Könnyid László elmondta, a rendezvény arra hivatott, hogy felgyorsítsa a turizmus helyreállítását Európa és Kína között. Emellett turisztikai párbeszédet indít a kormányzatok és a szakmai szereplők között. A közel 250 kínai és uniós szakember részvételével megrendezett szakpolitikai konferencia fókuszában emellett az adatvezérelt ágazatirányítás és a digitalizáció áll. Kiemelte, tavaly több mint 110 ezer kínai vendég több mint 305 ezer vendégészakát töltött el Magyarországon. Utóbbi háromszoros, előbbi négyszeres növekedést jelent az előző évhez képest. Idén eddig 76 ezer kínai turista több mint 210 ezer vendégészakát töltött el hazánkban, ami régiós összevetésben kedvező adat, mondta a vezérigazgató. Hozzátette, minden esély megvan arra, hogy az egész évben minden mutató felülmúlja majd a járvány előtti 2019-es szintet. Célunk az, hogy a felsőoktatási intézményeink versenyképesek és sikeresek legyenek, mondta Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában, ahol arról is beszélt, hogy a Pannónia ösztöndíjprogram család egy harmadik új pillérrel bővül. A fiatalok sikere a nemzet sikere, idézte az államtitkárság mottóját. Hozzátette, ennek szolgálatába kell állítani az egyetemeket, a szakképzést és az oktatási rendszert. Az államtitkár a Kossuth Rádió műsorában elmondta, a minisztérium átalakított új struktúrájába a felsőoktatás és a szakképzés mellé a fiatalokért való felelősség is bekerült. Végül az időjárásról. Pénteken napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szél a délnyugati tájak kivételével nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A Windsori kastélyban a pápa kriket csapata játszott a király csapatával. Haitén kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, a helyi egyház közleménye. Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
A Windsori kastélyban a pápa kriket csapata játszott a király csapatával. Ferenc pápa és Károly király üzenetet küldött a kriket csapataik mérkőzése előtt. Szerdán a vatikáni kriket csapat a Windsori kastélyba utazott, amely Károly király és a királyi család különböző tagjainak otthona. Ott a King's Eleven nevet viselő, a brit uralkodó háztartásának tagjaiból álló kriket csapattal mérkőztek meg. A játék a brit csapat győzelmével végződött. A mérkőzés a vatikáni csapat a Light of Faith, a hit világossága Egyesült Királyságbeli turnéjának csúcspontja volt. 2014-es alapítása óta ez a 10. külföldi útjuk, amely során az England Seniors csapatával és a St. Mary's University csapatával is megmérkőzött. A meccs előtt Eamon O'Higgins atya a vatikáni csapat menedzsere felolvasta Ferenc pápa üzenetét. A Szent Atya üdvözletét küldte mindkét csapatnak, és reményét fejezte ki, hogy az esemény alkalmat ad a testvéri szolidaritás hídjainak építésére, a keresztények egységének előmozdítására és a nagylelkű jótékonysági kezdeményezések elősegítésére. Károly király is üzenetet küldött erre az alkalomra. A brit uralkodó rámutatott, hogy ez volt a 4. meccs a Vatikán és a királyi csapat között. Örömének adott hangot, hogy a két felet ismét összehozta a kriket szeretete. Megjegyezve, hogy a Vatikán a jelenlegi bajnok, miután megnyerte az előző meccset, a király hozzátette, hogy nagyon várja az eredményt. O'Higgins atya egy levelet és érmet is átadott Sir John Spurling brit üzletembernek, a vatikáni kriket csapat patrónusának. A levélben, amelyet Tolentino de Mendonça bíboros, a kriket csapatot felügyelő vatikáni dikasztérium prefektusa írt, megköszönte Sir John rendkívül nagy lelkű támogatását. A bíboros ezután hangsúlyozta a csapat sportdiplomáciai tevékenységének jelentőségét abban a helyzetben, amit Ferenc pápa a részletekben zajló harmadik világháborúnak nevez. Erre a témára Chris Trott, az Egyesült Királyság szentszéki nagykövete is utalt a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Elmondta, hogy a mérkőzés nagy visszhangot váltott ki számos szinten, politikai és vallási szinten egyaránt. A sport barátságokat épít és akadályokat dönt le, és ez a mérkőzés remek példa erre, hangsúlyozta a brit szentszéki nagykövet.
Haitén kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, figyelmeztet a helyi egyház. Szabadon engedték Emmanuel Szentéliát atyát, akit múlt vasárnap raboltak el banditák, akik megtámadták Gressiét és 20 szemét megöltek Port-au-Prince közelében. A kiszabadulás híra az érsekségről érkezett, mely a hatóságoktól azt kéri, hogy vessenek véget az erőszaknak, és állítsák vissza az élethez való jogot. Újra szabad a keresztelő Szent János plébánia papja, a múlt vasárnap elrabolt Emmanuel Szentéliát atya, akiért sajtóértesülések szerint nem fizettek váltságdíjat. Legalább 20 embert megöltek a Vivre Ensemble együtt élni fegyveres banditák által végrehajtott támadásban, melyet a korábbi rendőr Jimmy Cherizier vezetett a Gressiei rendőrségi alállomás ellen. Az ő szerepét meghatározónak tartják a Haitin kialakult kaotikus helyzetért, mint ahogy ő követelte Ariel Henry elnök lemondását, ami márciusban bekövetkezett. Gressiében a fegyveres csoportok lakóhelyeket gyújtottak föl, és pánikot keltettek a közösségen belül, annak ellenére, hogy már több napja jelen van a Kenya által vezetett békekontingens. A rendőrség azóta újra ellenőrzése alá vonta az állomást. A Port-au-Prince érsekség felháborodásának és fájdalmának adott hangot a helyzet miatt,
ami a rossz erőinek eluralkodását mutatja a haiti társadalmon. Július 1-i közleményében a főegyház megye minősíthetetlen, halálos erőszak cselekedetnek nevezte a történteket. Az elrabolt papot úgy jellemezték, mint olyan lelkipásztort, aki soha nem hagyta magára a közösséget, melyért felelős, mindig kész volt segíteni és szolgálni. Az esetből világosan látszik, hogy a fővároshoz tartozó egyes környékek még mindig kikerülnek a rendfenntartó erők irányítása alól, mutatott rá a Port-au-Prince-i érsekség, mely felháborítónak tartja, hogy semmibe veszik a lakosság tagjainak jogait. A főegyház megye közleményében együttérzéséről biztosítja az áldozatokat és hozzátartozóikat, majd az állami hatóságokhoz fordul, hogy sürgősen cselekedjenek és vessenek véget az erőszaknak, állítsák helyre az élethez való jogot Haitin. Június végén érkezett Haiti fővárosába, Port-au-Prince-be az első kenyai rendőr kontingens, amelyet a bűnbandák elleni küzdelem támogatására vezényeltek a karibi országba egy májusban kötött kétoldalú megállapodás alapján. Indulásuk előtt William Ruto, kenyai államfő találkozott a misszióban résztvevő rendőrökkel. Az árt körű rendezvényen Ruto az elnöki hivatal tájékoztatása szerint azt hangoztatta, hogy a küldetés az egyik legsürgetőbb és legfontosabb világszolidaritási misszió. Az ENSZ biztonsági tanácsa tavaly októberben Haiti kérelmére engedélyezte egy 3000 fős nemzetközi rendőrségi misszió odavezénylését. Kenya vállalta ennek a vezetését és azt, hogy 1000 emberrel hozzájárul a küldetéshez. Haitin évtizedek óta ingatag a belpolitikai helyzet. Hónapok óta kegyetlen bűnbandák tartják rettegésben az országot, főleg a fővárost. Az ENSZ szerint Port-au-Prince területének mintegy 80%-át már ellenőrzésük alá vonták, és próbálják kiterjeszteni befolyásukat az állam más részeire is. Az erőszak hullám tovább súlyosbítja az amúgy is sanyarú ellátási helyzetet. A Karibi-szigetország 11 millió lakosának csaknem fele számára nem biztosított az élelmiszerellátás. Reménykedünk a változásban, és hogy a rendőrkontingens békét hoz, de attól tartunk, hogy a békéhez az út a bandák elleni háborún át vezet, melyek nem fogják egykönnyen megadni magukat, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Francesca Rava, a Rava alapítvány elnöke, amely két kórházat igazgat Haitin. Annak ellenére, hogy az erőszak továbbra is tombol az országban, az új elnök Gary Conille júniusi megválasztása reménykeltő, mert újra megnyitotta a repülőteret és több kommunikációs csatornát. Francesca Rava elmondta, hogy a gyermekek alultápláltsága és az őket sújtó fertőzések jelentik a legsürgősebb egészségügyi kihívást, a lőfegyverek által okozott sérülések nagy számán túl.
Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A szudáni katolikus püspöki konferencia ülése után június 30-án kiadott közleményükben a püspökök vízharangot kongatnak a szudáni társadalom szerkezetét szétmorzsoló erőszak és gyűlölet hihetetlen mértéke miatt. Nem tudunk elhatárolódni attól, ami Szudánban történik az országban 2023. áprilisában kitört háború óta, hangsúlyozzák a szudáni katolikus püspökök, akik a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről beszélnek. A szudáni és dél-szudáni katolikus püspöki konferencia szombaton a Dzsubában lezárult találkozót követően kiadott közleményében a főpásztorok a háború leállítására, a humanitárius segítségnyújtásra, a béke támogatására és a konfliktus utáni rehabilitációra, rekonstrukcióra és a traumák gyógyítására való felkészülésre szólítanak fel. A szudáni fegyveres erők és a gyors reagálású támogató erők félkatonai szervezet közötti hatalmi harc 2023. áprilisában széleskörű konfliktussá fajult. Óvatos becslések szerint a konfliktusban legalább 15.500 ember vesztette életét, míg egyes becslések szerint akár 150 000 ember is meghalhatott. Szudán már a konfliktus előtt is súlyos humanitárius válságot élt át, közel 16 millió ember szorult humanitárius segítségre. Jelenleg 25 millió ember Szudán lakosságának több mint fele szorul rá, köztük mintegy 12 millióan, akik otthonuk elhagyására kényszerültek, és akik jelentések szerint visszaélések áldozatai a humanitárius jog teljes figyelmen kívül hagyásával. A szudáni püspökök azt írják sajtóközleményükben, hogy a szudáni társadalom szövete szétszakadt, az emberek sokkos, traumatizált állapotban vannak, és teljesen megdöbbenve állnak az erőszak és a gyűlölet mértéke láttán. Ez nem egyszerűen két tábornok háborúja, olvasható a nyilatkozatban. A hadsereg elválaszthatatlanul beágyazódott az ország gazdasági életébe, és mind a szudáni fegyveres erők, mind a gyors reagálású támadó erők rendelkeznek a szudáni és a nemzetközi gazdag elithez tartozó személyekből álló hálózattal és kartelekkel, akik hasznot húznak a gazdaság különböző ágazatai feletti ellenőrzésükből. Azon túl, hogy a püspökök a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről szólnak, rávilágítanak arra, hogy az emberek borzalmas humanitárius katasztrófát szenvednek el egy olyan helyzetben, amelyben még csak a nyoma sem látszik a béke iránti párbeszéd fényének, ami reményt adhatna a szudániaknak. Aggodalmukat fejezik ki, amiatt, hogy a harcoló felek vezetői nem állnak készen a békére. A főpásztorok szerint eljött az idő, hogy gondoljanak a népre és a nemzetre, megegyezve, hogy minél többen szóródnak szét, annál inkább nő a gyűlölet a különböző szudáni etnikai csoportok között. A szudáni és dél-szudáni püspöki konferencia közös nyilatkozatában a főpásztorok hálájukat fejezik ki Ferenc pápának, amiért többször is kifejezte aggodalmát Szudánnal és szomszédjával kapcsolatban, valamint a békéért és a menekültek védelméért szóló felhívásaiért. Felemelik szavukat a Szudánban ártatlan civilek ellen elkövetett atrocitások elítélése érdekében. Elítéljük a civilek meggyilkolását, megerőszakolását és kifosztását bármely oldal részéről, és felhívást intézünk a felelősségre vonásért bűneikért. Végül csatlakoznak a pápa felhívásához a békére és a párbeszédre, valamint felhívást intéznek a harcban résztvevőkhöz, hogy tegyék le a fegyvert, és kezdjenek érdemleges béketárgyalásokat.
A keresztény botrány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Első hallásra és olvasásra talán botrányosnak tűnhet a következő kis történet, amelyet Carlo Maria Martini bíboros mesélt el egyik alkalommal. A történet egy házasságra készülő olasz ifjú párról szól, akik előre megbeszélték a plébánossal, hogy mivel nincs elég pénzük, egy kis ünnepséget tartanának a templomkertben a szentmise után, aztán hazamennek. Igen ám, de a szertartás után annyira kezdett esni az eső, hogy megkérték a plébánost, engedjen meg, hogy a kis ünnepséget a templomban tarthassák meg. Szegény atya nem tudta, mit évő legyen, nem igazán örült, hogy fogadást rendeznek a templomban, sajnálta is őket, ők pedig megígérték, hogy megesznek egy kis süteményt, isznak kis bort, énekelnek kicsit, s aztán hazamennek. Meggyőzték az atyát, és fél órán belül már nagy ünnepelgetés folyt a templom falain belül. Mindenki jól érezte magát, a plébános viszont tele volt feszültséggel, fel alá járt a segrestjében, háborogva a társaság keltette zaj miatt. Ekkor bejött a segédlelkész és megkérdezte tőle, hogy miért olyan feszült. Már hogy ne lennék feszült, hát nem hallja a lármát? Válaszolta plébános. Nos, atya, ezeknek az embereknek valóban nincs hova menniük. Tudom, válaszolta plébános, de mégis miért csapnak ilyen zenebonát? Nos, atya, ugyebár nem szabad elfeledjük, hogy Jézus is jelen volt egy esküvőn, próbálta vigasztalni a segédlelkész az ideges papot. Tudom, jól tudom, tisztelendő atya, hogy Jézus Krisztus jelen volt egy esküvői banketten, de ott nem volt oltári szentség. Nem szeretnék belemenni a történet elemzésébe is, megállapítani, hogy kinek volt és kinek nem volt igaza, mint ahogy az sem, hogy túlzásba vitték-e a vendégek az ünneplést. Nyilván lehet vitatkozni vele, de én inkább ezt most egyfajta ébresztőnek szánom az évközi 14. vasárnap evangéliumi szövegrésze kapcsán, hogy felülvizsgáljam Istennel való kapcsolatomat. Bármennyire botrányosnak is hangzik, tényleg vannak közösségeink életében olyan esetek, amikor a szentségimádás fontosabb, mint a Jézus Krisztussal való kapcsolat. Értem ez alatt azt, hogyha egy szentségimádás után nem változik semmit keresztény életem, és minden a megszokás mentén zajlik tovább, akkor botránkoztatok igazán másokat. Aztán van, amikor az ima fontosabb, mint a szeretet. Értem ez alatt azt, hogy rendszeresen elvégzem imáimat, részt veszek a szentmisén, de nem lépek előre a szeretet gyakorlásában. Nem botrány ez? Aztán van olyan is, hogy Isten fontosabb, mint a szomszéd. Értem ez alatt azt, hogy kapcsolatot tartok Istennel, de haragban vagyok a szomszéddal. Bizony, ez is botrány. Amikor Jézus saját hazájában tanít, a názáretiek először elcsodálkoznak bölcsességén, erőt vesz rajtuk az ámulat és a döbbenet, de aztán elutasítják őt. Egy olyan képhez ragaszkodnak, amelyet kialakítottak őróla, és amikor Jézus nem felel meg az általuk alkotott képnek, akkor visszautasítják, elutasítják őt. Megcsodálják, majd visszautasítják. Krisztus megismerése a csodálattal kezdődik, de nem rekedhet meg ezen a szinten. Ha meg akarom ismerni Krisztust, mindig el kell dobnom egy régi képet, felül kell vizsgálnom hiedelmeimet, különben a jól megismert vallásos ismeretek is akadályá válhatnak. Amikor Krisztus meghív az ő követésére, azt kéri, hogy bízzam rá magam és hagyjak mindent magam mögött. Mindent. Még az addig biztosnak vélt dolgokat is. Csak az ő arcát szemléljem. Az ő szavait fontolgassam elmémben és szívemben, s akkor kezdődik el az igazi változás. Az őszinte megváltozás. Továbbra is fontos lesz a szentségimádás, de nem azért, mert kötelesség, hanem azért, mert tudom, hogy az ő jelenléte járja át azt a kisostyát, amely előtt térdelek és imádkozom. Kevesebbet beszélek majd, és többet hallgatom őt. Ebből aztán következik az is, hogy szentségimádás után egészen másként tekintek a hozzám közel állókra, és jobban szeretem őket. Honnan tudom, miből érzem meg, hogy a változás, a megváltozás útján járok? Ha megszületik bennem a belső béke, és gyakrabban hallom a Szentlélek sugallatát, akit Krisztus küld nekem. Vizsgáljak felül mindent, újra, meg újra. Akkor is, ha el kell engednem minden korábbi hiedelmet és hamis képet, akkor is, ha mindez botrányos. Mert a radikális Krisztus követésben a botrányosnak tűnő lépéseket is vállalnom kell, amelyek kimozdítanak megszokásaimból. A botrány azonban csak a felszínen élőknek botrány. Krisztussal élni nem botrány, még ha kifelé annak is látszana. Vállalom?
A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,
és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztények öröme azon a bizonyosságon alapszik, hogy minden helyzettel, Isten szerető tekintetével kísérve, a tőle származó bátorsággal és erővel néznek szembe. A szentek megtapasztalták ezt az örömet, és tanúságot tettek róla még sok megpróbáltatás közepette is, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Vlagyimir Martinovicsal, Montenegró turizmusért felelős miniszterével egyeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, jelentette be közleményében a szaktárca. A felek a térség gazdasági teljesítményét és turisztikai potenciálját befolyásoló nemzetközi folyamatok mellett áttekintették a két ország közti együttműködések elmélyítésének lehetséges területeit is. Nagy Márton az egyeztetésen kiemelte, Montenegró Magyarország fontos partnere, a két ország közötti külkereskedelmi termékforgalom értéke 2023-ban már megközelítette a 100 millió eurót, ami a megelőző évekhez képest érdemi előrelépést jelent. Montenegró a magyar kifektetéseket tekintve is kiemelt partnerország, 2022-ben a magyar tőke 21. célországa volt, az oda áramló hazai tőke értéke 314 millió eurót tett ki. Egyre jobban élénkül a kínai beutazó turizmus Magyarországon és Európában, mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója az Európai Unió Tanácsa Soros Magyar Elnökségének nyitányaként a Magyar Turisztikai Ügynökség által megrendezett Európa-Kína turizmus dialógus sajtótájékoztatóján Budapesten. Könnyid László elmondta, a rendezvény arra hivatott, hogy felgyorsítsa a turizmus helyreállítását Európa és Kína között. Emellett turisztikai párbeszédet indít a kormányzatok és a szakmai szereplők között. A közel 250 kínai és uniós szakember részvételével megrendezett szakpolitikai konferencia fókuszában emellett az adatvezérelt ágazatirányítás és a digitalizáció áll. Kiemelte, tavaly több mint 110 ezer kínai vendég több mint 305 ezer vendég éjszakát töltött el Magyarországon. Utóbbi háromszoros, előbbi négyszeres növekedést jelent az előző évhez képest. Idén eddig 76 ezer kínai turista több mint 210 ezer vendég éjszakát töltött el hazánkban, ami régiós összevetésben kedvező adat, mondta a vezérigazgató. Hozzátette, minden esély megvan arra, hogy az egész évben minden mutató felülmúlja majd a járvány előtti 2019-es szintet. Célunk az, hogy a felsőoktatási intézményeink versenyképesek és sikeresek legyenek, mondta Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában, ahol arról is beszélt, hogy a Pannónia ösztöndíjprogram család egy harmadik új pillérrel bővül. A fiatalok sikere a nemzet sikere, idézte az államtitkárság mottóját. Hozzátette, ennek szolgálatába kell állítani az egyetemeket, a szakképzést és az oktatási rendszert. Az államtitkár a Kossuth Rádió műsorában elmondta, a minisztérium átalakított új struktúrájába a felsőoktatás és a szakképzés mellé a fiatalokért való felelősség is bekerült. Végül az időjárásról. Pénteken napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szél a délnyugati tájak kivételével nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Július 5-e, péntek van.
A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő emeséket és saroltákat. Az emese magyar eredetű név, jelentése anyácska, szoptató. Az emesék védőszentje az az Emerenciána, aki római vértanú nő volt, valószínűleg a Diocletianus féle egyházüldözés idején 304 körül hunyt el. A sarolta török magyar eredetű név, egy másik magyarázat szerint azonban a Charlotte név magyarosítása. Jelentése fehér menyét. A sarolták védőszentje az a boldog Charlotte, akit a francia forradalom idején Párizs külvárosában végeztek ki. Karmelita apáca vértanú volt. 1794-ben hunyt el. De a sarolták védőszentjeiként tiszteljük még Borromeó Szent Károlyt és Gerhardinger boldog Karolinát is. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves emesei és saroltár nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Kalendárium.
A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most lapozzuk fel együtt képzeltben a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 5-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1764-ben Puszta Födémesen született Lavotta János zeneszerző, hegedűművész, a Verbunkos egyik úttörője, a Verbunkos triász tagja Bihari Jánossal és Csermák Antallal együtt. 1764. július 5-én született Puszta Födémesen. Édesapja hivatalnok volt Pozsonyban, majd Budán. Nagyszombatban, majd Pozsonyban tanult, ez utóbbi helyen jogi tanulmányokat kezdett. 1786-ban Pestre került, ahol folytatta jogi tanulmányait. Zenetanárai Hossza Ferenc, Gnaz és Zliszter voltak. Első kompozíciója még Nagyszombatban keletkezett, Retorika címmel. Katona évei után Bécsbe ment, azután Fraknóra, végül Pestre. Hivatalnok lett a kancelláriánál 1791-ig, majd Zichy Károly fiainak nevelője volt. Ezután döntött végérvényesen a zenei pálya mellett, és 1792-ben és 93-ban a Pest-Budai Magyar Színjátszó Társaság muzsika direktoraként működött. 1797 és 99 között Miskolcon tartózkodott. 1802 és 4 között a kolozsvári színtársulatnál volt karnagy. Ettől kezdve 1816-ig sorra járta a nemesi kúriákat, vándor életet élt. 1816-ban zongorát és hegedűt oktatott, majd Debrecenben zeneműboltot nyitott. 1817-től kezdve betegsége mindinkább elhatalmasodott rajtam. Újabb vándorévek után 1820-ban Táján telepedett le, és ott is hunyt el 1820. augusztus 11-én. Lavotta a Verbunkos delelő korszakának egyik kiváló képviselője volt. Művelt muzsikus, a nyugati kultúra hatása művein is fokozottan érződik. Az elsők között tett kísérletet a Verbunkos stílus pragmatikus és ciklikus feldolgozására. 1806-ban Hosszú falván született Teleki Blanka grófnő, reform pedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Brunswick Teréz unokahúga, Teleki Blanka grófnő 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy művelt, a magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úri lányokat neveljen. Ez volt az első leánynevelde, ahol szaktanárok tanítottak. Többek közt Lövei Klára és a későbbi szabadságharcos Vasvári Pál. Teleki a korszerű nőnevelés mellett a női egyenjogúságért is küzdött. 1848 végén Pest kiürítésekor intézete bezárta kapuit, ő pedig löveivel Debrecenben és Szegeden pénzzel és élelemmel segítette a sebesülteket. A harcok után menekülteket bújtatott és külhoni forradalmi körökkel levelezett. Emiatt a bécsi rendőrség 1851-ben letartóztattam. 2 évig raboskodott saját intézetével szemben, az új épületben, majd 1853-ban a hadi törvényszék 10 év fogságra ítéltem. Elsődlegesen magyar szellemű leánynevelés vágyával. Bezártságának 6. évében amnesztiával szabadult 1857-ben, ezután párizsi rokonaihoz költözött. A francia fővárosban hunyt el 1862-ben. 1837-ben született Zichy és Vásonkői gróf Zichy Jenő, politikus, Ázsia kutató, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 1850-ben született Kvassai Jenő mérnök, a magyar vízépítés reformere. A kultúrmérnöki intézmény megszervezője volt ő, a mezőgazdasági vízműtan kutatója. Budán gépészmérnöki, Magyaróváron mezőgazdasági, Párizsban vízépítési tanulmányokat folytatott. Hazatérve 1878-ban kapott megbízást az általa javasolt mezőgazdasági vízügyi szolgálat a kultúrmérnöki intézmény megszervezésére és vezetésére. 4 évtizeden keresztül a vízügyek legfőbb irányítójaként való működése új korszakot jelentett a magyar vízépítés történetében. A kultúrmérnökség működési köre kiterjedt a belvízrendszerre és lecsapolásra, alagcsövezésre és öntözésre, a mederrendezésre és vízmosás megkötésre, a halászati ügyek felügyeletére és a közegészségügyi mérnöki szolgálat ellátására is. Az intézmény Kvassai vezetése alatt vízrendezési munkálataival mintegy 3,5 millió hektár területen teremtette meg a korszerű mezőgazdasági termelés előfeltételeit. Egyéb fontos eredményei voltak még a vizek köztulajdon jellegét kimondó vízjogi törvény 1885-ből és a halászati törvény 1888-as megalkotása, valamint a Csepeli Nemzeti és Szabadkikötő építésének megkezdése 1910-ben. Kvassai szakirodalmi munkássága is jelentős. Mezőgazdasági vízműtan című munkája évtizedeken keresztül kézikönyvként volt használatos. 1853-ban született Csontváry Kosztka Tivadar festőművész, aki eredetileg gyógyszerésznek tanult, de tehetséget érezve otthagyta állását és különböző mesterektől festészetet tanult. Utazásokat is tett, jelentősebb képeit keleten festette. Mintegy 100 nagyobb művet alkotott. Még külföldi kiállításairól is, például Párizsból a legnagyobb kritikusok elismerően nyilatkoztak. Itthon nemigen ismerték el. Ehhez különc életvitele és élete vége felé egyre kifejezettebb látnoki profétai allűrjei is hozzájárultak. Művészetét az expresszionizmushoz, illetve posztimpresszionizmushoz kapcsolják, de igazából nem tartozott egyik elhatárolható irányzatba sem. Fő művei közül megemlíthetjük a Szerelmesek találkozása, a Sziget kairói pályaudvar és a Magányos cédrus című alkotásait. 1880-ban született Ján Kubelik cseh hegedűművész és zeneszerző. Szél Kálmán miniszterelnök unokahúgát vette feleségül, és 8 gyermekük született. Fiam Rafael Kubelik világhírű karmester lett. 1914-ben Budapesten született Fischer Anni zongora művésznő. A zeneművészeti főiskolán Székely Arnold és Doknányi Ernő tanítványa volt. 1922-ben lépett fel először. 1933-ban a budapesti Liszt zongora versenyen első díjat nyert. 1941 és 46 között Svédországban élt. Háromszoros Kossuth-díjas kiváló művész. És a folytatásban is maradunk még a zongora művészeknél, hiszen 1916-ban született Rév Lívia zongora művész, aki 9 évesen már fellépett. 1946-ban Franciaországba költözött, ahonnan hamar elindult a világkarrierje. A leghíresebb karmesterekkel lépett fel. Legközelebb a 60-as években lépett fel Magyarországon, majd ezt követően 2003-ban 87 évesen. 1923-ban született Klanicai Tibor irodalomtörténész. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 337-ben hunyt el Konstantinus császár, az első keresztény uralkodó. Eredeti nevén Flavius Valerius Aurelius Claudius római császár volt ő. Konstantinus uralkodása alatt a kereszténység államvallás lett Rómában. A birodalom keleti felében Bizánc területén új fővárost alapított, amelyet magáról nevezett el Konstantinápolynak. 1950-ben Budapesten hunyt el Csolnoki Jenő, író, földrajztudós, tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Csolnoki Jenő a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike volt. Hunfalvi János és Lóczi Lajos munkásságának folytatója. Tudományos kutatásainak területe tág határok között mozgott. A geográfián kívül maradandót alkotott a hidrológiában és a klimatológiában is. A természeti földrajzon belül elsősorban a felszín alaktant, a geomorfológiát művelte. Mintegy 50 könyvet adott ki, továbbá 700 különféle tudományos dolgozata és népszerű cikke jelent meg. Szerkesztette például a Balatoni Szemle című lapot. Szerte az országban több ezer népszerű földrajzi előadást is tartott. Ő vetített először színes diaképeket Magyarországon, amelyeket maga állított elő fekete-fehér diapozitívok átfestésével. A mérnöki pontosságú szakmai rajzokon kívül mesteri grafikákat készített, és művészi tájképeket is festett. 1969-ben hunyt el Gertler Viktor filmrendező, Kossuth-díjas, kiváló művész. Az érettségi után banktisztviselőként helyezkedett el, később énekelni tanult, majd elvégezte a Rákosi Szili színiiskolát. A tanulmányait 1923-ban fejezte be. a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött. A színészi munka mellett rendezni is kezdett. 1927-ben Berlinbe utazott, és itt filmezéssel foglalkozott. A német UFA filmgyárban először asszisztens, később vágó, majd rendező lett. 1933-ban hazatért. Első játékfilmje az 1936-ban készült Mária nővér volt. A II. Világháború alatt Brüsszelben élt, a háború befejezése után tért csak haza. 1945 és 47 között filmiskolát működtetett. A Színház és Filmművészeti Főiskola tanára is volt 1948-tól 54-ig. Ő rendezte például az 1953-ban készült Állami áruház című filmet is. 1969-ben hunyt el Walter Adolf Gropius, német mérnök, aki a 20. század elején alapította meg a Bauhaus mérnökiskolát. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 907-ben a Pozsony melletti csatában a magyarok legyőzték a bajor sereget. És végül, de nem utolsó sorban, 1044-ben a Győr közelében fekvő Ménfőnél megütköztek 3. Henrik német-római császár és Aba Sámuel magyar király hadai. Kedves hallgatóink, július 5-i kalendáriumunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról